Jó rádozást kívánunk mindenkinek. Péntek van, délután van, ez a fintech világa ideje, és újra itt van a stúdióban Szupán Márton, a PEAK alapítója, és Kajum Dani, a PEAK tanácsadója, és trend mustra, ugye? 2025-re két adás, most Dani hozzád fordulok, két adás, először nézzük a negatív trendeket, ugye, amik talán nem váltották be hozzájuk fűzött reményeket, amit az év elején táplálhattunk, és aztán majd a következő pénteken jön a mérleg másik oldala, serpenyője a plusz.
Igen, sokat beszélünk a fintekről, és ezen belül is sokat beszélünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen trendek vannak, milyen értéket tud teremteni a fintek a világban, de néha meg kell állnunk és vissza kell néznünk, hogy egyébként be is váltotta az ígéreteket egy-egy trend, és most ebben az adásban pont azokról fogunk beszélni, amelyek talán kevésbé, amelyek talán megtorpantak, vagy ha teremtenek is értéket más szempontból, mint vártuk, és természetesen azért, hogy ne csak negatívumokról beszéljünk, majd ki is kell emelni a pozitívumokat is.
És rögtön az ESG-be vágunk bele, és mondtam is neked, hogy igaz, az ESG ez egy írtó érdekes félig meddig megtorpanás, vagy kiábrándulás, és akkor Marci már úgyis régen voltál a mikrofonnál. Te az ESG-vel kapcsolatban, ha egy benyomást kell mondani, akkor mit mondasz?
Greenwashing. Nekem az első, ami eszembe jut. Nyilván az ESG az ennél sokkal többről szól, mint konkrétan a zöld irányok, meg a szén-dioxid kibocsátásnak a csökkentése, de az látszik, hogy ez egy nagyon erős trend volt. Nagyon jó kommunikációt lehetett erre építeni.
És erre sok fintek föl is kapaszkodott.
Sok fintek, meg sok mindenféle cég föl kapaszkodott. Igen, abszolút. Persze a fintekek is nagy számban. Azért lehetett látni már az elején, hogy itt nagyon nehezen áll meg egy-egy ilyen üzleti modell. Itt Dani ugye a Carbon Calculator bizniszt emelte ki, mint egy ilyen üzleti háttérrel, vagy bizniszkésszel viszonylag nehezen megtámogatható megoldáscsomag. Ezt mi is láttuk egyébként, volt erre proof of conceptünk az elmúlt időszakban, inkább ilyen 2-3-4 évvel ezelőtti időablakban, és azt láttuk, hogy mindenkinek nagyon tetszik, mindenki nagyon jó pofának tartja. Viszonylag egyébként drágán lehet fölépíteni, drágán lehet üzemeltetni, nehéz jól üzemeltetni és tényleg hasznos adatokat visszaadni, és aztán olyan ügyfelet, aki ezért meg fizetni akar, azt még nagyon, nagyon nehéz találni, úgyhogy én azt láttam, hogy az egész egy ilyen kommunikációs hype volt, és kezd elülni, de egyébként sok trenddel ez így van, hogy kap egy nagy hype-ot, ráugrik mindenki, újdonság, megszagolgatják, mutogatják, fölépítenek rá ilyen-olyan kommunikációt, és aztán utána egyébként, amikor a mindennapunk részévé válik, akkor meg ott van csak ilyen fékezett habzással, és ez azt gondolom, hogy nincs is így rosszul, itt talán nagyobb volt ez az ilyen feltörő, meg aztán zuhanó görbe, de nem feltétlenül az a cél egyébként, hogy minden nap arról beszéljünk, hogy ESG, meg mind meghalunk, hogyha
itt
nem
Európában.
Karbonkalkulátort, stb. Igen, és akkor lehet ütköztetni azokat a véleményeket, hogy ki a teljesen idióta, meg miért, vagy esetleg miért pont annak van igaza, akit egyes területeken idiótának állítanak be, vagy egyébként a kettő között hol van valahol az igazság.
Jó, ez félig meddig szubjektív az enyém, tehát ilyen is talán az volt. Vélem, aztán jön majd Dani a tényekkel, meg a CSR-t is behozzuk az ESG, mert nekem csak az jutott, ha már rendezvény, sok rendezvény az ember ott van, és akkor annak idején egy-két év ott voltak ezek a karbonkalkulátor lábnyom, ez a rendezvény, az mekkora, és akkor ahány műanyagtányért levettek, meg nem tudom hányan autóval jöttek, akkor elvileg ott valamit változott és mutogatott, és ez milyen szexi volt, aztán ez a dolog most meg egyáltalán nincsen, tehát az úgy bele szürkültünk ebbe a dologba. Na jó, de ezek a szubjektumok voltak, most jön Dani akkor a tényekkel.
Igen, itt Amerikában is, de egyébként Európában is a politikai klíma, meg a szabályozói klíma az olyan, hogy az ESG az egyértelműen visszaszorult, tehát a nagyvállalati jelentésekben 2023-ról 2024-re 40%-ról 25%-ra esett az ESG említése ezekben a jelentésekben, ami jelzi azt, hogy egyrészt visszaszorul, a másrészt pedig a greenwashing mellett egy nagyon érdekes új kifejezést is hoz magával, ez pedig a greenhushing, tehát nem arról van szó, hogy mindenki veri a mellét, hogy milyen nagy zöld beruházásokat hajt végre, hanem inkább csöndben csinál bizonyos zöld beruházásokat. Itt említhetjük ugyanúgy még a Net Zero Banking Alliance-nek is, egy ilyen nemzetközi ENSZ által is támogatott csoportosulásnak a jelenlegi helyzetét, nevezzük így. Ugye Ez a fénykorában 150 nagy bankot is köreiben tudó szervezet volt, amelyik 2030-as klímasemlegességi célokat is meghatározott. Na most ez a csoport, ez a szervezet, ez most feloszlott. Először néhány hete tartottak egy szavazást arról, hogy egy nagy átfogó csoport helyett inkább egy keretrendszert építsenek, és ahhoz adják közösen a nevüket. Ezt meg is szavazták végül, de a szavazás után rá is jöttek, hogy még ennek sincs értelme. Annyian léptek már ki, annyian döntöttek úgy, hogy nem csoportosan, hanem egyénileg akarják kezelni az ESG kezdeményezéseiket, mert itt ki kell emelni, hogy egyénileg sokan még foglalkoznak is az ESG-vel, viszont van olyan, aki már mahinál, vagy nem is mahinál, de inkább alakít a tervein. Van, aki megtartotta a 2030-as karbonsemlegességi terveket, van, aki pedig már inkább csak a 2050-eset tartotta meg, és azt is meddig, ezt még nem tudjuk. Tehát itt egy egyértelmű visszaszorulást látunk az ESG kezdeményezésekben.
Fontolva haladás, ugye? Inkább ez.
Abszolút.
Okay. Európa?
Európában, ha nem is ilyen erősen, de hasonlóan kijönnek ezek a fejlemények. Itt arra jönnek rá sokan, hogy az európai szabályozásnak köszönhetően jelentős szabályozási teherrel jár az, hogyha...
Újabb versenyhátrány.
Hogyha igen, hogyha az ESG-vel nagyon mélyen foglalkoznak. Nyilvánvalóan muszáj, és kell is, viszont itt új logikákra van szüksége minden pénzügyi szereplőnek, sőt nem csak pénzügyi szereplőknek, hogy hogyan tudják ezt az adminisztrációs idézőjeles terhet úgy alkalmazni, úgy kezelni, hogy hatékonyabbak legyenek a versenytársaknál.
Topogás. Egyet előre, talán kettőt hátra, nem?
Hát igen, amikor, hogyha azt gondoltuk korábban az elmúlt években, hogy itt egy teljesen új zöld jövő lesz, ahol mindenki nem csak hogy megnézi a netbankját, de tranzakciónként megnézi, hogy mennyi, mekkora károsanyag kibocsátás párosul ehhez, és hogy ennek megfelelően alakítja az életét. Rájöttünk, hogy ez nem valósul meg, sőt, most inkább még kevesebb lehetőség lesz az ügyfelek számára is, azáltal, hogy háttérbe szorul az ESG.
Abszolút egyetértek ezekkel, amiket a Dani mond, tényleg ezeket lehet látni. Két dolgot emelnék még talán ki. Az egyik, valahogy egy ilyen 2-3 évvel ezelőtt hallgattam egy podcastot, ahol azt próbálta valaki bizonygatni, hogy igen, teljesen természetes az, hogy látszik, hogy azokban a tőzsdei cégekben, akik nagyon erősen ESG fókusszal mennek, vagy esetleg egyébként teljesen ezen a területen dolgoznak, a zöld energia, stb., azokkal a cégekkel alacsonyabb hozamot lehet realizálni, és igenis elvárás a mai nap modern gondolkodójától, hogy az alacsonyabb hozamú céget válassza a környezettudatosságnak az oltárán áldozva. Ez képtelenség, tehát szerintem itt nagyjából...
Ez a bioalma, nem? Kicsit zöld, kukacos, de drágább, és de áldozok. Igen.
De annyi, hogy legalább ott, hogyha elhiszem, és mondjuk tényleg bio, akkor legalább van egy pozitív hatása a szervezetemre. De megvenni egy vállalatnak a részvényt, mondjuk valójában nem is látjuk, hogy mi történik a háttérben, de alacsonyabb a hozam, mert ettől zöld, vagy ettől most nyilván sarkítok. Teljes képtelenség, tehát tegyünk már le egymás mellé két embert, és nézzük már meg, hogy ki hogy dönt. Ez az egyik, a másik meg azért az ESG, az ugye egy három szónak az értelmét tömörítő betű szó, most mi azért itt a fenntartatóságnak a környezeti lábára álltunk, vagy néztünk rá. Én azt látom, hogy a másik kettőben is egyébként azért turbulens időszak van. Ugye Amerikában is nagyon nagy irányváltások voltak még az új elnöknek az élesbeállása előtt. Ugye most nincs már az, hogy a pluszpontot kapsz az egyetemen, hogyha a 226 különböző gender típusból valami furát választasz, és így tovább, tehát hogy talán úgy tűnik, hogy valamennyire normalizálódik ilyen szempontból, vagy konszolidálódik, ahogy kevésbé szubjektív kifejezést használja, konszolidálódik a világ, mind a három ESG-t alkotó szó, vagy irány tekintetében, és szerintem ez ráfért a világra.
Jó, akkor ugorjunk, és mi mindig ugye a szektor, meg a trendek, és 2025 értékelés, és mindig azokat a lábakat említitek, vagy említett Dani, ami inkább negatív, vagy ami nem váltotta be hozzáfűzött reményeket. És akkor a másik az open banking.
Igen, igen. Az open banking is ugye, hát már jó ideje betört a köztudatba, főleg az EU-ban a PSD2-n keresztül, azóta már PSD3-nál is tartunk. És ugye ez volt a bankolásnak a jövője.
Évekig vártuk itt a Marcival, igen, tehát és minden adásba szóba kellett, hogy ez majd mindig micsoda
állt. Mindig itt néztük az ablakot, mikor törbe
az open banking.
Igen, igen, és És évelején tartottam is egy fintech kurzust, ahol az open bankingről is természetesen szó esett, és megkérdezték, hogy miért van értelme az open bankingnek, miért szállnak be mondjuk Ázsiában az open bankingbe, hogyha nem kötelező, mint mondjuk Európában. És JP Morgan az hozza is a példát. A történet az, hogy a Plaid az egy óriás vállalat, 6 milliárd dollárt ér, open banking alapon dolgozik Amerikában, teljesen piaci alapon, ott az igények alakították ki azt, hogy kelljen egy Plaid a piacnak. Ugye open banking cég révén banki adatokhoz fér hozzá, azokra szolgáltatásokat húz fel, tranzakciós szolgáltatásokat is felvett a palettájára. Lényeg, az egyik partner a világ egyik legértékesebb, legnagyobb bankja, JP Morgan, megemelte az árait az adat hozzáférésnek. És ennek következtében kialakult egy olyan helyzet, hogy a Plaid felépített egy palettát, és óriási mértékben megnőttek a költségei azáltal, hogy a JP Morgan adatainak a hozzáférése drágult. Most azóta már kötöttek egy ügyletet, egy privát ügyletet, amelynek a keretein belül meghatároztak egy összeget, és racionalizálták azt, hogy mennyit fizet a Plaid az adatokért, de ez mutatja ezt a stratégiai lépést, amelynek a keretein belül a bankok elérhetővé teszik az adataikat, tehát bevállalnak.
De nincs ingyen ebéd.
Bevállalnak egy verseny hátrányt, utána pedig igen, jön a hideg víz, hogy ezért bizony valamikor fizetni kell, és nem is keveset. Szóval az open banking nyilvánvalóan megvan benne a potenciál, hogy értékteremtő szolgáltatásokat nyújtson, de itt a piac fogja eldönteni azt, hogy melyik az a szolgáltatás, ami valóban megéri, a bevételt is kitermeli a költségvonzat mellé.
Jó, de hát akkor a bankok akár, tudod, mit tetszett, vagy tudod eszembe az energia, hogy most a horvátok éppen mennyire hozzák hozzánk a gázt, és akkor a tranzitdíjért mennyit számolnak fel, mondhatnék más országot is. Most akkor minden bank mondhatja, hogy itt nálunk is, hogy én ennyire adom az adatot, és ezt emelem többre, és akkor majd kiderül, hogy ki bírja ezt megfizetni, és a végén ki van az ostornak, tehát ki fizet a révészt a legvégén? Hát nyilván én.
Mint ez szokott lenni, a végfelhasználót, vagy a lánc végén lévőt érik ezek a költségek, és valóban. Tehát a banki üzleti modellnek régen is egy erős része volt ez az információ aszimetria, hogy a bank maga sokat tud az ügyfeleiről, és ezt nem mondja el másnak, mert természetesen ő szeretné kihasználni ezt az információs előnyt. Ez ugye csorbult az open banking által, de amit lehet tenni, hát legalábbis Amerikában úgy néz ki JP Morgan által, az, hogy visszaszedik a pénzt máshol, az adat hozzáférésért kérnek majd jelentős összegeket.
Ez akár itthon is így lehet?
Nehéz kérdés, mert itt is az Európai Unió olyan okosan megoldotta, hogy versenyhátrányba helyezze magát. Tehát azzal, hogy kötelező ingyen az open banking, tehát a PSD2 szabályozás alatt meghatározó adatköröket szolgáltatni, és bejöhet bárki a piacra, tehát egy amerikai szolgáltató is létrehozhat európai AISP, illetve PISP fit, főleg ugye AISP-ről beszélünk adat átvétel esetén, tehát AISP szolgáltatót, ezzel gyakorlatilag kinyitott és azt mondta, hogy worldwide egy ilyen kis mini szabálynak meg kell felelni, bárki viheti az európai ügyfelek adatait ingyen. Azt viszont nyilván nem tudja szabályozni, hogy az amerikaiak mit csinálnak, tehát ha egy európai belép az amerikai piacra, neki meg fizetnie kell. Tehát tökéletes példája annak, ahogy az Európai Unió lehetetleníti el magát és a saját országait, illetve a saját vállalatait, és helyezi magát, illetve a vállalati szektorát versenyhátrányba bárki mással szemben. Persze egyébként lehet pénzt kérni az adatért, de egy bizonyos adatkörért nem, az alapadatokért nem. Ha azt elkezdi valaki dúsítani és további adatokat adni, azért lehet pénzt kérni, csak hát jelen pillanatban ugye ott tartunk, hogy ahogy itt mondtuk, figyeltük, hogy mikor tör be egyáltalán az open banking-gel kapcsolatban bármi, ahhoz, hogy dúsított adatokat lehessen adni, ahhoz először normálisan kéne adni az alapadatokat, és itt nagyon kevesen tartanak.
Van egy harmadik tendencia vagy trend is, ugye?
Persze, ez pedig a piacnak az érettebbé válásával azt mutatja be, hogy nem minden üzleti modell életképes, nem minden üzleti hipotézis állja meg a helyét. Itt talán ez most erős kifejezés volt, de mondjuk, hogy az as a service szolgáltatásoknál, mondjuk banking as a service, lending as a service, tehát bankolási képességeket adok el szolgáltatásként. Ez az, ami egy kicsit megtorpant, ez is részben szabályozói szempontból, de üzleti szempontokból is. Itt volt egy olyan koncepció a fintech szektorban, hogy banking as a service, szinte bárkinek lehetővé tesszük, hogy banki termékeket, szolgáltatásokat nyújtson, vagy bankként viselkedjen, és ez semmit se kell tennie, ami miatt rossz banknak lenni. Szabályozás, üzemeltetés, infrastruktúra fenntartása. Na most kiderült, hogy a szabályozók ezt a rétegzett szolgáltatásnyújtást, ezt a közvetett szolgáltatásnyújtást igazán kockázatosnak látják, és üzletileg is nehéz létrehozni egy olyan átfogó platformot, amelyet bármilyen bank a világ másik bármelyik pontjából igénybe tud venni, és ez az igényeinek meg fog felelni. Bár ugyanabban a bizniszben vannak, rengeteg bank másképp működik, másféle folyamatok vannak, másféle rendszereket
más a nyomtáv,
használnak.
A határon nem biztos, hogy el tud menni. Igen.
Ennyi. Mm. És éppen ezért nem lehet standard módon kiszolgálni limitek nélkül határtalanul minden bankot egy standard megoldással, mindig kell majd egy kis személyre szabadsági aspektus, ez pedig azt hozza magával, hogy kvázi ügynökségekké válnak ezek a one-stop-shop szolgáltatónak induló cégek, és ez sokkal több költséget hoz, és akkor a bevétel más sem, már nem termel ki akkora profitot, mint amit talán az elején elvártak, ha egyáltalán eljutunk a profitig, ugye? De szerencsére a fintech szektorban már inkább az üzleti fenntartatóság a fókusz, nem pedig az eszetlen növekedés.
Nagyon érdekes ez az egészet, mi a Peaker ugye ebben a bizniszben voltunk, meg vagyunk részben, és tervezőasztalon ez gyönyörűen működik, tehát tökéletesen össze lehet rakni olyan technológiai architektúrát, olyan árajánlatot, olyan üzleti feltételeket, és van is a piacon fölvevő igény, tehát az a nagyon érdekes ebben az egész, akárha banking ez a service-re, vagy beszéljünk most erről, de egyébként ez sok más területen ez a service alapú logika, ez megbukott, ahogy a Dani mondta, és valahogy a valóságban ez aztán nem igazán működik. Vannak területek, ahol működött, ahogy egyre szigorodott a szabályozás, tehát nekünk ebből egyébként a 2010-es években aranyéveink voltak. Volt olyan év, hogy 88 országban voltak olyan bankkártyák, meg bankszámlák, amik a mi rendszerünkön keresztül processzálódtak, illetve jelentek meg az ügyfélnél, tehát mi adtuk hozzá az applikációt, mi adtuk hozzá az IT rendszert, mi adtuk hozzá a teljes integrációs felületet, és aztán ahogy jöttek a jogszabályi szigorodások, egy-kettő, ahogy jött az egyre több visszaélés a piacon, és három, ahogy egyébként egy picit, vagy nagyon a Revolut jelenség letörte ezt a piacot, és ők viszont B2C-ben elterjedtek worldwide. Innentől kezdve a potenciális banking as a service piacnak egy jelentős része az földbe áll. Tehát azok a típusú szolgáltatók, akik egyébként nem bankok, de kiszolgálnak nagyszámú ügyfelet, értékesítőt, partnert, stb., és valamiért fizetnek feléjük, mondjuk jutalékot, vagy havi díjat, vagy valamit, azok nagyon jó ügyfelek voltak, akár nekünk is, meg az ilyen típusú szolgáltatóknak. Most viszont azt mondta az ő végfelhasználói rétegük az elmúlt néhány évben, hogy köszi, utald a Revolutomra.
All in.
Tehát én valahogy ezt a három, a szabályozásnak a szigorodása, a visszaéléseknek a szofisztikáltabb beválása, és a Revolut jelenségnek a derjedése, szerintem ez a három, ami okozza ezt az egészet, és utána nyilván egyébként ennek vannak különböző mélységei, az is látszik, hogy egy csomó esetben tervezőasztalon még az ügyféllel is nagyon jónak tűnik, még egy megállapodás is megszületik, aztán amikor elindul egy integráció, akkor mondjuk egy pénzintézetnél, akkor az a mondás, hogy ja, hát teljesen más technológiát használunk, ja, ezt nem engedi a compliance-ünk, ja, ezt nem engedi a marketing, mert hogy néz ki, hogyha...
Tehát a testem már nem tud átmenni.
Egy csomószor egyébként igen olyan érzésem van, mint hogyha próbálnánk bele szuszakolni egy szervezetbe, nem tudom, egy máj transplantáció folyamatában egy új májat, vagy esetleg valami olyan szervet, ami nem
csak
is
nem
volt.
Veszi be a szervezet.
Csak nem veszi be a szervezet, igen, mert amúgy tök jól néz ki, igen, kell, nagyon szüksége van arra az új szervre, de egyébként valahogy meg mégsem működik.
Jó, ez volt akkor az a három terület, ugye, ami talán nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ugye, 24-es, 25-ös reményeket, és akkor jövő hét az a félig telt pohár lesz, ugye, Dani?
Igen, bizonyítjuk, hogy még mindig szeretjük a fintech szektort.
Oké, Kajum, Dani, Szupán Márton, Pík, jövő héten találkozunk.